A nagy liga. Ez a 7 év nem folyt le az újon keletkező államra nézve olyan símán. Mentül nagyobbra nőtt, mentül tovább terjeszkedett, annál több ellenségre talált. A művelt államok nem bocsáthatták meg neki, hogy a kultúrában előttük akart járni. Amíg ez az ázsiai eredetére büszke nép csak vitézségéről, vendégszeretetéről, szép asszonyairól, jó borairól volt nevezetes, addig divatban volt őt magasztalni. Még azt is csak elnézték neki, hogy poétái támadtak, és híres politikusai voltak. Hanem amit egyszer arra a vakmerőségre vetemedett, hogy ez exakt tudományokban haladjon előre, amit ön találmányaival, felfedezéseivel az egész világot felrázta, akkor egyszerre vetélytársát látta benne mindenki, és a versenynél megszűnik a rokonszem. Az ázsiai államok viszont az európai társadalmi fogalmak meghonosításáért voltak ellene nehéz szívvel. Bármennyire hasznát vették is kereskedelmi összeköttetéseiknek és vámszerződéseiknek, az Indus kasztjait, a Mohamedán vallását féltette terjeszkedésüktől. Az észak-amerikai szabad államok éppen nem akartak róla tudni, beviteli vámjaik jövedelmét fenyegette a repülőgép. Azok úgy tekintették a léghajósokat, mint flibusztiereket, és ezeknek csak Kuba szigetén volt szabad telepet állítaniuk, melyet most már teljesen biztosítottak Spanyolország számára. Az egész európai kontinensen csak a nagy német és a spanyol maradt meg jó barátjuknak, az orosz csak mutatta, hogy az, de titokban nagy terveket forralt ellene, aztán meg a rossz igazságszolgáltatás zilált hitel miatt bajos volt vele üzletet folytatni. Dél-Amerikában ellenben jó piacaik voltak, és Afrikában könyökkel tudtak maguknak helyet szorítani. A kereskedő, a tengeren uralgó államok a légben szállító kereskedelem által kezdtek némely árucikkeket elveszteni saját üzletágaik közül, ám bár maradt nekik még azért elég. A politikai pártok zsibbasztva érezték magukat azon tudat által, hogy a fejük fölött jár valaki, akinek érdekében áll minden erőszakos mozgalmát csírájában elfolytani. Dühös volt rájuk a tömérdek trónkövetelő, ki a republikákban császárságot keresett. De még dühösebbek voltak a republikánusok, kik megfordított reményeket tápláltak, az erőszakhoz pedig egyiknek sem lehetett nyúlni, amíg a fennálló kormányok az otthonváros igazgatóságával jó egyetértésben éltek. Hiszen így Európából Kína lesz. Az ultramontánok és mukkerek nem bocsáthatták meg nekik azt a vakmerőséget, hogy repülni merészelnek Szent János jelenések könyvének ellenére, és az ortodox dogmát és a protestáns kánont egyformán tehetetlenné teszik. A katonai celebritások engesztelhetetlenek voltak ellenük, hogy a hír dicsőség előléptetés útjáról leszorítva látták magukat, és hogy nem lehettek többé a népeknek urai. És a lomha tunya népfajok irigyek voltak rájuk azért, hogy dolgoznak, tanulnak és gyarapodnak. És végül a nagy finanszhatalmasságok innen és túl az óceánon előre látták azt a rájuk nézve veszedelmes irányzatot, mely a pénzhatalmát az egyes felvergődöttek kezéből lassanként kikezdi venni, és szétosztja az egész tömegre, mely minden egyedárúságot megszüntet, a nagy tőkéket helyeikből kimozgatja, és az üzletterén a millió kicsinyeket védelmezi a milliómos óriások ellen, míg a szédelgésnek eleve útját állja. Mindannyian összeesküdtek ellene. A kis parányi államocska ellen nem szégyelt az egész világ minden pénzkirálya egy óriási ligát kötni, olyan tervet alkotva, mely ezt minden hatalmas találmányai dacára képes leendett tönkre juttatni. A terv ez volt. Legelőször is egy társulatot alakítani, mely 3 milliárdnyi valóságos befizetett ércpénzzel rendelkezik. E társulat ügynökeinek azután feladatuk leend a földkerekén mindenütt, ahol az otthon állam kereskedelmi telepeket tart, annak a váltóit magukhoz váltani. Egyszer aztán egy adott jelszóra minden oldalról meglepni a látra szóló váltókkal az otthonállam telepeit, és követelni a rögtöni ércfizetést. Ezt a telepek természetesen nem fogják teljesíthetni, mert annyi ércpénz rendelkezésükre nem áll. akkor az illető kormányok rögtön megvonják az otthon telepeitől a további működés engedélyét, hatóságilag lezárolják vagyonaikat, áruikat és felbontják a vele kötött vámszerződést. Az összeműködő európai és amerikai diplomácia már ennek előre elkészíti az útját, mint ahogy 200 előtt a németalföldi és osztrák kelet-ind kereskedő telepek elnyomását diplomáciai úton keresztül tudta vinni. A sziámi és kínai miniszterek is megvesztegethetők. Ha a fanatizált indián, kínai, beduin és hottentotta nép ez zavart feltalálja használni arra, hogy az otthon áruraktárait megrohanja, kifossza és felégesse, az szinte nyereség számlájára lesz irandó. Ugyanakkor, midőn a kerek föltekén ez így fog egyszerre végbe menni, idehaza Európában minden oldalról kombinált villám keresztűz fogja ellepni az otthoniak fejét. Első csapás lesz rájuk nézve a mesterségesen elkészített munkászavar. Otthonváros egymilliónyi népe között van 100 000-nyi olyan bevándorlott gyármunkás, kiket csupán szegődés köt oda. Nagyobb részt idegenek. Az ideglenes munkások szegődése is előnyös ugyan a részvény államban, és azon alapul, hogy a rendes díjon kívül, melyet hetenként kapnak ki, a tiszta nyeremény egy részét is osztalékul kapják, de az év végén. Ez osztalékot az egész gyártelep munkástársulata együtt kapja, és a saját választott zsűrije által osztja fel egyes tagjai között azoknak szorgalma és tehetsége szerint. Semmi sem lesz könnyebb már most, mint egy pár száz beküldött izgató által felbolygatni a munkásokat, hogy álljanak elő két követeléssel. Az egyik az, hogy mikor fél évenként az igazgatótanács elkészíti a nyers mérleget, akkor a munkásoknak egy nyers mérleg szerint adjon ki előleges osztalékot, ami által a gyárosok nagyon megvolnának károsítva, mert akkor a nyári hónapokban a munkásaik egy része szétoszolna a mezei munkához, amiért nehány hónapon át a gazdaközönség mesésen fizet, a korhelyebb rész menne mulatni, míg a pénzében tart. Ezért adják az osztalékot csak azon munkásoknak, akik az egész esztendőt kitöltik egy szakmánál. A másik követelés pedig az lent, hogy ne a munka, hanem a munkás részesüljön az osztalékban. Mindenki egyformán. A rest az ügyetlen éppen úgy, mint a szorgalmas és a tehetséges. Ez ismét megrontaná az egész intézmény célját, mert az osztalék megszűnne ösztönzés, jutalmazás lenni, és sohasem lenne vele senki megelégedve. Ha az igazgatók ráállnak majd a követelésekre, azaz ő egyenes romlásuk lesz, ha nem állnak rá, jön a sztrájk, a munkaszünetelés, a zavargás, a társadalmi bukás, és ez jó bénítószer egy gyorsan növekedő társulatra nézve. Ezt a zavargást pedig a számításba vett elemmel könnyen el lehet rendezni, hiszen idegenek voltak. De következett a még súlyosabb csapás az otthon népére, a saját nemzete kezétől. Az új állam népszaporodása nem történhetett meg anélkül, hogy az ős állam viszont népszámában ne fogyatkozzék. Magyarországból tömegesen vándoroltak ki az új hazába, hol könnyebb és szabadabb volt az élet, új tér a munkának, könnyen szerezhető pénz és kényelem, élvezett több, mint a régi országban. És aztán éppen a színejava a nemzetnek vándorolt ki, a tanult osztályok. Az otthon államában pedig egyneme a kihívó prémiumnak volt kitűzve, különösen a magyar bevándorlókra nézve. Ifjú tanárok, iskolai tanítók, írók, betűszedők, azután az iparos osztályból a kovácsok, lakatosok, gépészek, bányászok, hutások, végül pedig a kereskedő segédek oly mesés évdíjakban részesültek az otthon államában, ha az igazgatóság szolgálatába akartak állni, aminőről odahaza pályájuk legmagasabb fokán sem álmodhattak volna, úgyhogy idehaza a papok nem kaptak már káplánt, mert a fiatal teológus ahelyett, hogy évi 50 forintért 12 esztendeig hirdesse az örege mellett az igét, inkább kiment otthonba, és ott kapott egyszerre olyan állomást, mely fölér egy prépostsággal. A Magyarországon hivatalaikból kimaradt, kigúnyolt, üldözött szerzetesek sem szorultak az itthoni juszkulumra. Az otthon állam 1000-nél több szerzetesnek és egyéb klerikusnak adott becsületes életmódot, és nem követelte hitének, elveinek megtagadását. Hogy mit csinált velük, az még a 7. évben is titok, mert azok közül egy sem jött vissza Magyarországra soha, és hazaküldött leveleikben csak annyit írtak, hogy sorsukkal nagyon meg vannak elégedve, de egyebet semmit, még azt sem, hogy hol vannak. E tömeges kivándorlást megakadályozni lett a magyar kormánynak feladatává téve a Nagyliga által. Ez megállítja az otthon államot gyors növekedésében. A magyar parlamentben kivándorlás elleni törvények hozattak. A férfi államtagoknak megtiltatott 36 éves korig, amíg katona kötelezettség alatt állnak hazájukat elhagyni. Akik engedély nélkül eltávoznak, azoknak minden meglevő és remélhető vagyona államtulajdonnak nyilvánítatott, és a hajadonok, akik az ország határát túl akarták lépni, erőhatalommal visszahozattak, mint tiltott árucikk, melynek kivitele a közerkölcsiséggel ellenkezik. Az otthon államáról elég volt annyit kihíresztelni, hogy az állam törvénytelen szülötteket nem ismer, miszerint mindenki átlássa, hogy az oda bevándorló nők az európai és keresztény fogalmak erkölcsi nézpontján alul szállanak. Telepet fölállítani a léghajósoknak Magyarország területén nem volt szabad. Leszállani is csak 1-24 órára, és a gépből kijönni és oda visszamenni a legtekervényesebb rendőrségi szabályok megtartása mellett. Magyarország még mindig védbástyája volt Európának a keleti dögvész és a marhavész ellen, és ezért nála még a határvámok vesztegzár mind fönnálltak, s vele az otthon állam nem közlekedhetett. Végül következett azután a legnagyobb, legérzékenyebb és legbiztosabban kimért csapás az otthon építménye ellen. Ez volt a gyilkosvölgyi gyártelep országos kisajátítása. Ez jó gondolat volt. Ha a kormány elveszi Tatrangé és társától az ihorgyárat, azoknak egész hatalmuk egyszerre megbénul. Több repülőgépet nem készíthetnek, ellenkezőleg az itteni kormánynak jut tulajdonába azon anyag, mellyel a gépek előállíthatók, és ő csinálhat ezekkel versenyt az otthon államának. És ez nem is volt nehéz. Kolumbusz tojása. Tatrangé és társai szabadalmat kaptak az államtól arra, hogy a gyilkos tavában létező ihort kibányásszák és felhasználják. Ez megtörtént. A tóból már az ihor ki van választva. Az engedélyesek ezután szoffiónékat fúrattak, és abból vették az ihort. Csak hogy amint tudjuk, ez már nem jött tisztán elő, hanem úgy, hogy kétharmad részben konyhasóval volt keverve. A konyhasó pedig már királyi kizárólagos tulajdon, az senkinek másnak aknázni, főzni, előállítani nem szabad. E törvényen állva a kormánynak joga, sőt kötelessége a kétharmad részben konyhasó termelő gyárat kisajátítani, tulajdonosait becsű szerint kifizetni, és a fejedelmi tulajdont a trón számára visszaváltani. Ez már csak igazságos és törvényes követelés. És ezzel szemben nem lehet más választása az otthon államnak, mint vagy engedni a törvénynek, s átadni a magyar kormánynak a magyar területen álló ihorgyártelepet, vagy erőhatalommal akadályozni meg annak elvételét, és azzal elveszteni eddigi törekvési célját, a béke fenntartását a kerekvilágon, és megkezdeni a háborút tulajdon nemzetével. A Nagy Liga ezt az alternatívát készítette számára. De hát Magyarországon semmi szó sem emelkedett az új állam mellett. Nem éreztek itt hálát azok iránt, kik országukat a végveszélytől megszabadíták. Nem éreztek büszkeséget látva egy új növekedő kolóniát, mely nemzetök nevét híressé, hatalmassá tette. Nem éreztek rokoni szerelmet a vérükből való vér iránt. Nem féltek-e, hogy összeütközés esetére ők törnek diribről darabra, mint egy drótozás tartotta repet fazék. Igenis, a nemzet, a nép, a közvélemény jó volt, bölcs volt, mint mindig. Szerették is a nagyra nőtt rokont, büszkék is voltak rá, féltek is tőle. Hanem a magyar parlament régen megszűnt a közvélemény a bölcsesség és hazaszeretett profilémummal lenni. Annak a tagjait egynegyed részben a főpapok választották, másik negyed részben a kormány saját teremtményeiből, harmadik negyed rész a bankárok választotja, a negyedik azután a közvélemény. És mit kérdik azok, hogy hány darabra törik a haza? Az ő zászlóik nem a haza templomában állnak. Azt sem kellett számításon kívül hagynunk, hogy az osztrák-magyar birodalomnak még 100 év múlva is megvan a maga sajátszerű, kivételes állapotja. Amikor már minden ország feloszlatta állandó hadseregeit, mert a külháború lehetetlenné lett, Osztrák-Magyarországnak még akkor is kell tartani 500 000 katonát, neki saját magát kell őriztetni. A magyar hadsereg szükséges Ausztriában és Csehországban, és az osztrák hadsereg Magyarországban. A nemzetiségiek osztozkodási kedve sohasem engedi, hogy az ország megpihenjen, hogy minden ember eldobja a puskát és lásson az ásó és kalapács után. Aztán még minden kisebb nemzetiség irigy szemmel nézi, hogy egy új magyar város emelkedik világhatalommá Duna torkolatánál, ismét odaékelve egy várat az álmodott görög-szláv császárság alkatrészei közé. Tehát a nagy hadsereg még megvan. Vele együtt a katonai hierarchia, azzal együtt a nagy hadibüdzsé, a szabadalmazott tábori szállítók, az állam uzsorásai, a nehéz adók, hivatalnoksereg, monopóliumok, új adósságok, nehéz kölcsönök, gazdagoló pénzüzérek, bőrzeszédelgés, kirabolt közönség, játékdű, vesztegetés, korrupció, ez mind együtt jár, ez mind egymásból folyik. Hozzájárul a vallási bigottság, a nemesi döjf és az ide menekült idegen trónkövetelők anyagyilkos, szívtelen sehonnai játéka, mely mind útjában találja azt a növekedő társadalmi óriást, mely mind ennek a sok féreg szörnyetegnek a nyakára tapos, és egy új világot emel az ő maradványaik fölé, melyben ők csak mint petrefaktumok maradnak meg az utókor csodájára. Bizonyosak lehetünk felőle, hogy mindez a veszély, amit a nagy liga előkészít, teljes erejével fog lesújtani az új társadalom szívére, központjára. De készen fogja azt is találni. Tatrangi Dávid tudja jó előre az egész nagy liga tervét. Nem a Spiritus Familiaris súgta ezt meg neki, nem a Second Sight, ó nem. Neki vannak ennél jobb tündérei. Amikor a nagy liga megalakult, a császáriás tagja és aláírták nevüknek a megfelelő nagy összeget az alaptőkéhez, és Mária Annunciáta hercegnő által felszólíttaták ő felségét, Árpád királyt is a hozzájárulásra, a főhercegnő elmondák királynak, hogy saját trónjának létele is forog a kérdésben, hogy elnyomassék-e a szomszédban keletkező részvényes állam, vagy felülkereküljön, és megismerteté az egész tervezettel. A király azt felelte rá, hogy az, mit, mint államfőnek kötelessége lesz megtenni, ha nehezére esik is megtendi, de a mondott célra egy fillért sem ír alá. És azután a király elmondta a hallott nagy tervet a királynénak. Hermione Pelejának volt egy kedvence a Távol-Keleten, kivel postagalambok által szokta közölni üzeneteit, ez a kedvenc volt Rosalie. A királyné még akkor sem veté meg hajdani kedvencét, midőn az már egy államfő neje volt, hozzáig emelkedve a rangban. Megírta Rosalie-nak, amit a királytól hallott. És Rosalie közlötte terveket Dáviddal. Mr. Severus nagyot nevetett rajta, amikor Dávid figyelmezteti a közelgő veszélyre, mely telepüket a pénzügyi téren fenyegeti. Ha meg akarják a körbüket égetni, hát jöjjenek. Pedig a veszély nem volt fitymálandó. A nagy liga bevonta a szövetségbe valamennyi az otthonnal kereskedelmi összeköttetésben levő államok bankjait, amiknek kötelességük volt egymással tudatni ércfedezetük és kibocsátott bankjegyeik mennyiségét és a tárcáikban heverő otthonféle váltók összegét. Egyszer aztán egy adott jelszóra valamennyi bank elkezdé bankjegy forgalmát megszorítani akkora mennyiségig, mekkora az otthon által élvezett hitelnek megfelelt. Ezzel egyidejűleg minden bank és bankárház visszautasítá az otthon új váltóit, és aztán legvégül minden piacon úgy lenyomta mesterséges árcsökkentéssel azoknak a cikkeknek az árát, amikkel az otthon raktárai telve szoktak lenni, hogy az egészen elveszítse a saját piacát, mint hon, mint külföldön. Veszélyes kísérlet ez mind a két félre nézve, mert sok vérbe kerül, és ha a megtámadott erejét félreismerték, a támadók sántán, bénán kerülhetnek haza. Az első hadműveletnek nem volt eredménye. Ha a külbankok bevontak a bankjegyforgalomból 1 milliárdot, az otthon is bevont annyit a magáéból. Az üzlet, a kereskedelem szenvedett a megszorítás miatt, de a közhitel nem ingott meg. Csak a magányosak bánták meg a nagyok közti harcot. Amikor aztán ezen az úton sehogyan sem ment előre az ostrom, a nagyliga kezdte kutatni a baj okát, és nagyhamar rájött. Valamelyik banknak 100 millióval több papírpénze van a forgalomban, mint amennyit kimutatott. Ezen úgy lehet segíteni, hogy minden bank becseréli a saját jegyeit bizonyos határidőig újakkal. Ekkor aztán kiderült egyik a veszedelmes rejtélyeknek az, hogy a Bécsi Nemzeti Bank az, melynek 100 millióval több bankjegye van forgalomban, mint amennyit kibocsátott. De ami növeli a rejtét, hogy nem a forgalomból bevont bankjegyek közt van a 100 millió hamis jegy, ó nem. Azok igaziak, azok a bank saját hitelesített matricáiról nyomott jegyek, azok a mikroszkóp alatt is valódiak, hanem helyettük a tartalékban elhelyezett ugyanazon sorszámokkal ellátott bankjegyek tömege a hamisított utánnyomat a gorcsövi karcok nélkül. Hogyan történhetett meg ez a csere? A papírok nyomra vezettek. Az ezeres bankjegyeknél ez időben azt a szokást követte a közönség, hogy mint a váltó hátuljára minden új birtokos ráírta nevét az ezeres túllapjára, melyen éppen ecélre volt hagyva egy széles behajtás. Úgyhogy az egész lajstromát meg lehetett rajta találni az ezeres egykori tulajdonosainak. Aki azután legfelül volt írva, annak kellett az természetesen közvetlenül a banktól átvennie. Úgy. De a bank ezeket a sorszámokat sohasem bocsátotta ki. Olyan nagy volt mindig a pénzbőség, hogy 7 esztendő alatt egyszer sem került a tartalékra a sor. Most már kisült, hogy miért nem került rá a sor. Azért, mert az igazi tartalék már szélnek volt eresztve. Ezért volt olyan nagy pénzbőség ez idő alatt az országban. Ezért volt minden lehetetlen vállalatra készen álló tőke. De hogyan szökhetett ki ez a pénz innen? Hogyan cserélhette ki magát utánnyomataival? Ó, hiszen azt mindjárt ki lehet deríteni. Igen, egyszerű módon. Felszólítatnak azok az urak és úrhölgyek, akiknek a nevei a ki nem adott, mégis bejött sorszámú ezereseken legfelül állanak, hogy szíveskedjenek megjelenni a bank igazgatóságnál és igazolni, mikor és mi úton kapták ezeket a forgalomba bocsátott bankjegyeket. A bank igazgatóság sorban mind felszólítatta azokat, akiknek neveit a lajstromok elején találta. Voltak, akiknek 10 példányon is fordult elő a nevük, többeké 50-szer, 100-szor, sőt néhány név 500-szor előkerült a kriminális jegysorozaton. 500 000-ra csak szokott az ember visszaemlékezni, hogy mikor és miért kapta, és minő nevek fordultak elő. Magas állású udvari hivatalnokok, udvarhölgyek, papok, gyóntatók, hírlapírók, országgyűlési képviselők, főurak, még feljebb legmagasabb főpapok, tábornagyok, hadvezérek, miniszterek. A többi áruló hadat az apróbb bankjegyekkel fizették, azoknak a nevei nem lettek megörökítve az ezereseken. Ó, minő rémület szakadt egyszerre alá derült égből a társadalom magaslataira, midőn nagynevű uraságok megkapták a bank felhívását, hogy igazolják, honnan jutottak-e bankjegyekhez, miket a bank nem bocsátott ki soha. Mit feleljenek erre? Kire hivatkozzanak? Megnevezzék-e mindannyian Mazrurt és annak cinkosait? Hiszen amikor a pénzt elfogadták a ma tisztátlan kézből, akkor azt hitték, hogy csak árulást követnek el, afelől még lehet az ember gavallér, nemes ember, tisztelendő úr, és most megtudják, hogy lopott pénzt fogadtak el. Magukra takarják-e a korábbi bűnt, hogy befödjék az árulással az orgazdaságot? A hatás rettenetes volt. A magasrangúak legolvasottabb lapja, a keresztes lap naponként új meg új híreit hozta a megdöbbentő öngyilkosságoknak. Egy nap a király főkomornyikja vetette magát le a bástyáról, másnap az udvarmester vágta fel ereit a rácfürdőben, harmadnap egy hírhedett képviselő vágta el a torkát borotvával, negyednap a királyné fő udvarmesternője folytotta meg magát kénéterrel, ötödnap a budapesti várparancsnok lőtte magát szívén keresztül, hatodnap magára az újságíróra került a sor, az nem ölte leel magát, csak megszökött, és ez így ment egészen növekedő arányban előre. Megfoghatatlan szökések, kimagyarázhatatlan öngyilkosságok hírei rázták fel a kedélyeket. Járvány volt ez már, és sokan, nagyon sokan betegek voltak már bele. Még egyszer aztán betetészte a borzalommal vegyült botrányt, azon rémeset, hogy egy nagyon magas állású főpap az oltár előtt mérgezte meg magát a szentelt ostjával. És a rettenetes Máriának a nagyliga vezetői tudták az indokát. A végindokát még azok sem. Azt csak a király tudta meg. Az öngyilkos nagyemberek között volt egy katona is, egy tábornok, kinek legnagyobb része volt abban, hogy a nihilisták megalázó béke föltételei elfogadtassanak. Ez halála előtt egy levelet írt a királyhoz, melyben fölfedte előtte mindazt, ami történt. Az egész cselszövényt, melyel őt környezői körülhálózták, nem kímélt senkit, önmagát sem, akkor aztán megpecsételte vallomását egy golyóval. Ó, minő ember fölötti fájdalom volt a királynak mindezt megtudni. Hogy az egész társadalom, amely őt környezi a fenekétől a színéig, így meg van rothadva. Hogy nem arany semmi, ami fénylik, hogy el van árulva mindenkitől, és nem bízhatik azokban, kik ajtaját és koronáját őrzik. Mit tegyem? A végletig vitt szigort gyakorolja a bűnösök ellen, mit azok megérdemelnek, de ki ítélje el őket, mikor a legfőbb bírák maguk is vádlottak. Árpád király a kveretarói mártír nagybátyja kínverítékét érezi a homlokán. A nagy liga kisegíté ő felségét a kellemetlen állapotból. Mikor a véres kísérletes botrány nagyra kezdett nőni, a liga fejedelmei azt mondták a Bécsi Nemzeti Banknak, ne bolygassátok fel ezt az ügyet, mely bűzével megrontja az egész levegőt. Temessétek el a titkot, égessétek el a vétkes bankjegyeket a nevekkel együtt, és 100 milliót írjatok veszteségül a liga kontójára. És ezzel el lett hantolva a borzadalmas rémper. A megidézettek tudósítattak, hogy megjelenésük nem kívántatik többé. A bűn tanújeleit elnyelték, s eltörlék a bank kemencéi, a vádlottakat nem zaklatta többé senki, az öngyilkosok halálának okait kiadta a búskomorság, megcsalt szerelem, családi viszontagságok, idült nyavaják, rögtöni őrültség rohama, s a szökevényekről kiderült, hogy csak kéj utazásra mentek. Csak a király tudott mindent. És a királynak még ezután is össze kellett ülni ugyanazon államférfiakkal, tanácskozni az ország jó volt a felett. És a királynak még azután is össze kellett hívni ugyanazon törvényhozókat, és trónbeszédében híveinek, nemeseknek, nagyságosoknak és tisztelendőknek nevezni őket, és kérni tőlük hazájuk ügyének előmozdítását, igazságos törvények hozatalát. És a királynak még azután is kellett katonást játszani, ugyanazon tábornokokkal és feldíszíteni őket a vitézség, a hűség rendjeleivel. És a királynak még azután is kellett udvari estéjein meghallgatni ugyanazon udvaroncok émeítő hízelkedéseit, és kegyes szavakat intézni ugyanazon brilliántokban ragyogó udvarhölgyekhez. És a királynak még azután is el kellett járni a templomba, és térdepelve fogadni a megváltó Krisztus szentelt testét ugyanazon pontifikáló főpapok kezeiből. Akikről az elsőtől az utolsóig tudta mind, hogy együtt és összesen a legmélyebb gályafenékben volna a helyük. Ez a kis intermezzo azért nem zavarta meg a nagy liga terveit. A veszteséget fölvették a Mankó rovatba, és most azután a Bécsi Bank erkölcsileg és anyagilag is kényszerítve lett elől menni az ütközetbe, és az első rést törni az otthon pénzügyeim. az otthon társulatának igen élénk kereskedelme volt közvetítés útján, mivel telepeket nem volt szabad fölállítani a Magyarországon. A magyar király államaiban, ami ezeknek csak javukra vált, mert gabonájukat, borukat Dél-Amerika számára ez vásárolta fel, és építkezései miatt 100 milliókat adott Magyarországnak kőért, épületfáért. Viszont az itteni kereskedők egész készletüket a koloniál árukból, az otthon raktáraiból látták el, ahonnan Budapestig szállítva is 10%-kal jutányosabban kapták a cikkeket, mint Triestből. E viszonyból természetesen az következett, hogy egy pár 100 millió bankjegye az otthonnak az osztrák-magyar birodalmak területén volt közforgalomban, és viszont a Bécsi Osztrák Nemzeti Banknak és a Pesti Magyar Nemzeti Banknak szintén annyi pénzegye volt az otthonvárosiak kezei közt, és a barátságos kölcsönösség a pénzvilágban mindkét félnek előnyére szolgált. Egyszer aztán a Bécsi és Pesti Nemzeti Bankok azzal a hirdetménnyel lepték meg a világot, hogy egy rövid határidőn túl az otthon bank pénzjegyei az ő pénztáraiknál nem fogadtatnak el. Hogy e támadásban a Pesti Magyar Nemzeti Bank is részt vett, azt szükséges megmagyaráznunk. A Pesti Magyar Nemzeti Bank igaz, hogy magyar tőkepénznek segélyével, magyar törvényhozás hozzájárultával alakult, magyar kormány felügyelete alatt állt, azonban az az emberi dolog történt vele, hogy a keletkezése első 10 évében furfangosan előidézett pénzválságok által egy versenyző pénzpiac a Magyar Bank részvényeinek árfolyamát lenyomta. A víz alá nyomott magyar részvényesek aztán megijedtek, hogy odafulladnak, igyekeztek lerúgni magukról a süllyedő részvényeiket, akkor aztán a versenyző pénzpiac azokat potomáron összevásárolta. S most azután van ugyan Magyar Bank, és annak a jegyein ott a magyar címer, s a magyar, horvát, olá, rác, rusznyák, bosnyák szöveg. De annak a részvényesei Ausztriában vannak, annak az igazgatósága csupán az Osztrák Bank delegációja. Éppen így történt a magyar gőzhajókkal, a magyar vasútakkal, a magyar gyárakkal. A nemzeti alapítók az első versenynél meghagyták magukat verni, aztán, mint a rák az ollóját, ott hagyták a vállalataikat, megmaradt rajtuk a nemzeti szín, de idegen parancsolt belőlük. Tehát a Bécsi és Pesti nemzeti bankok egyszerre kitiltották rekeszeikből az otthon pénzjegyeit, és azáltal kényszerítettek mindenkit, akinek ilyen bankó volt a zsebében, a pénzváltókhoz szaladni, amiből azután következett egy általános roham az otthon bankjai ellen, úgyhogy egy napon a nagy hexagon zsúfolva megtelt pénzeért rohanó közönséggel, mely mind aranyat követelt a bankjegyeiért. Az otthon igazgatói erre azzal válaszoltak, hogy amíg eddig elég csak az egyik kapuja volt nyitva a banképületnek a közönség számára. Most kinyittatták mind a kettőt, és kihirdették falragaszokban és felbocsátott ballonokon, hogy ezentúl az éjjel és nappal minden óráiban folyik a pénzbeváltás a bank rekeszeiben. Nagyobb összegek nem számlálva, de súlymérték szerint fizettetnek ki. Másnap reggel már üres volt a hexagon tere. Az idegen bizományosok, kik összebeszélés szerint hetek óta lesték a Bécsből jövő jelszót, hogy a beváltandó bankjegy tömegekkel megostromolják a bankot, a legnagyobb gyorsasággal lettek kielégítve, és a tervezett szenzációnak nagyon hamar vége lett egy körülménynél fogva. Az otthon bankja nem adott ki kisebb jegyeket 50 forintosoknál, azokat is csak 2 millió erejéig. Csupán a város piaci forgalmára tekintve. A kisebb pénz mind arany volt. Ez a 2 millió egy nap alatt belett váltva, és akkor aztán elcsendesült a népcsődület. Hiányzott hozzá az a felbőszített mob, mely az osztrák pénzválságok lázadási jellemét fennszokta tartani. Azok a nyelves kofák, kik 10 forintjukért, ami a markukban maradt, szidják a császárt, a pápát, Rothschildot és Jézust. Azok a felpálinkázott napszámosok, kik a zsíros egyforintossal a markukban a bank ablakán akarnak betörni, azok az ácsingózó utcakölykek, kik a fertájbankóval élceket csinálnak, és azok a kopotruhás özvegyasszonyok, kik publikumot sírnak maguk körül, harisnyaszárban élére rakott 10 krajcárosaik nagy veszedelmén óbégatva. Az otthon városában nincsenek papíros aprópénzek. A szegény ember kezébe csak arany kerül és ezüst. Az otthonnál mindez az elem hiányzott. Másnap már a piacon egy bankjegyesen forgott. Most már csak olyan emberek mentek a bankba, akik szekérrel vitték el az ércpénzt, 12 helyen váltottak nekik, nem volt alkalmuk a piacon összecsődülhetni. Minden üzlet maradt a maga rendes kerékvágásában. A külföldi kommanditok éppen úgy folytatták működéseiket, mint eddig, azzal a nagy különbséggel, hogy a válságos idő alatt készfizetés mellett történt minden adásbevés. Dárdai, amikor azt megtudta, hogy bankjegyeiket kitiltották az osztrák-magyar pénzpiacokról, és azután a többi európai és észak-amerikai piacokról is, másutt nem voltak forgalomban, első dühében represszáliákhoz akart nyúlni, hanem aztán Severus és Tatrangi lecsillapították. Üzleti dolgokban nem szabad indulatba jönni. A financiákhoz nagyobb nyugalom kell, mint a teológiához. Ki állna bosszút a jó adósain azért, mert rossz hitelezői bántják? És akkor maga buknék meg. Ellenkezőleg az otthon államának szépen kímélve kell bánni azokkal az államokkal, ahol sok adósa van, és elvárni, míg azok kötelezettségeiket leróták, és azután csendesen gombolítani le a kölcsönös üzleteket minden erőszakos rázkódás nélkül. Úgy történt. A részvényes állam engedte a bankjegyeiért az aranyát elhurcoltatni, az idegen bankjegyeket visszaküldte kereskedői számlák útján a maguk piacaira, felhalmozott áruit, ha a nagyliga lenyomta a beszerzési áron alul, saját áldozataival adta még olcsóbban, volt elég nagy tartalék tőkéje hozzá, hogy a maliciózus versenyt évekig kiállhassa, s mikor az ő bankjegyeit nem fogadták el a külbankok, ő is ércfizetést követelt, és ennek az lett a vége, hogy nem csak az ő aranyát hurcolta ki a közönség, hanem a külbankokét is. Ebből legelőször is az a baj lett, hogy az otthon bazárjaiban és a depóiban is csupa arannyal kellett számolni, mint a hongkongi vagy a banzsermasszingi piacokon. Alkuk köttettek francia napóleonok, angol fontok, német markok, ind lakrúpiák, kínai tílek szerint, és azokhoz csatlakoztak az otthoni valódik, ahogy saját ércpénzeiket nevezték, és minden pénz súly szerint mértek. A vízmérleg azt is megmondta, melyik nemes fémhez mennyi más fém van keverve. Ezt azért kellett megtartani, mert az aranyhoz és ezüsthöz hasonló pincsbík és alfenoid pénz milliárd számra forgott a világban, és azzal könnyen meg lehetett volna hozzá nem értőt csalni, ha a vízmérleg nem védte volna a csalás ellen a közönséget. A kézre került álarany és ezüstpénz azonnal keresztül lyukasztatott, és azon túl aztán használták, mint garast és tízest. A Billionnak nevezett nemessel kevert ércvegyülékű pénzt leszállították nemes tartalmának értékére. A másik baj azután az lett, hogy aranyban és készfizetés mellett a hitel egészen megsemmisült. A jó adósok nagyra becsült kategóriája megszűnt lenni, és a kereskedelem oly nehézkes mozgást vett fel, mint a föníciaiak idejében. Az üzlet veszteséggel járt az egész világon, és azért iparkodott, azt minden egyes cég a legszűkebbre szorítani, gyárak, malmok, félerővel dolgoztak, bankokban kamatozatlan hevert a pénz. És mindez azért, hogy egy keletkező új társulat virágjában elhervasztassék. Ezért kellett a kerekvilágon minden üzletnek erőszakosan, összefüggőleg visszafolytatni. Márpedig, ha az egész üzletvilág összefog egy ellen, annak az egynek, akármilyen hatalmas, el kell buknia. Az otthon államnak készen kellett arra lennie, hogy a hetedik üzletévét nyeremény nélkül fogja végezni. Részvényesei ezért nem nyugtalankodtak. Erőssé volt fejlődve közöttük a testületi szellem, és készek voltak mindenüket áldozni azért az államért, amelytől mindenüket nyerték. Tatranginak egy ötlete némileg segített azon a bajom, hogy a készfizetési kötelezettség az üzletváltók által hordozott hitelt egyidőre megsemmisíti. Az ötlet az volt, hogy ő az arany és ezüst értéken kívül még egy harmadik valódi nemes értéket is bevont a közforgalomba, ez a gyémánt érték. Hiszen milliárdok hevernek gyémántokban. Most elkezdett a gyémánt szerepelni, mint pénz, és pótolta egyrészben a váltókat. A papírosnál minden esetre megbízhatóbb érték volt. Három aláírás sem kellett hozzá. Lejárt a napján beváltható volt, és kis helyen elfért belőle nagy összeg. Az üzletvilág kezdett hozzászokni a gyémánt pénzhez. Ekkor történt egy az egész világra nézve meglepő esemény, melyet azonban mi clairvoyantok, kik a pincefalakon és a bekötött zsákokon keresztül látunk, rég előre sejtettünk. Ez azon eset volt, hogy egyszer egy bécsi nagykereskedő, kinek erős üzlete volt koloniál cikkekben, készérzben fizetés levén a jelszó, a bécsi nemzeti banktól 100 000 forint áru ércpénzt váltott be. Már ekkor a bank tartalék érckészlete elfogyott, és a pincék trezorjaira került sor. Onnan megküldték neki a 100 000 forintot ezüstben. Az ezüst valutától akart szabadulni mindenki, aminek az volt az indok, hogy az ezüst becse az aranyéhoz mérve századról századra folyvást hanyatlik. Még a 16. században úgy állt az ezüst az aranyhoz, mint 10 az 1-hez, a 18. században már mint 14 az 1-hez, a múlt században mint 15,5 az 1-hez, a 20. században 18,5 az 1-hez. A kereskedő leküldte a pénzt otthonba. Ott mérlegre tették a pénzét, és a vízmérleg rögtön elárulá a különböző fajsúlyt. Az ezüst fajsúlya 11, ezé pedig 7,5. Egy zacskót felbontottak. Annak a pénzei már meg is voltak sárgulva az időtől, elárulva nikkel tartalmukat. Erre aztán tudatták a nagykereskedővel, hogy a pénze nem argentum, hanem csak argentan. Most az darabonként keresztül fogják lyukasztani, hogyha őket megcsalták, ő ne csalhasson meg vele mást. De bizony a kereskedő magát sem engedte csalottnak maradni, futott vissza Bécsbe, és nagy lármát csapott a bank igazgatóságnál, hogy ő neki argentánt adtak a kincstárból. Ezt mindenki lehetetlennek tartá. Az igazgatóság szakértőbizottság kíséretében szállt alá kincstárába, felnyitogatva minden trezorját, és a legbiztosabb önérzettel vágatta fel a pénzes zsákokat, hogy vizsgálják meg azoknak tartalmát. És ekkor tudták meg csak, hogy összes 300 millió forintnyi érc fedezetük, mint hamis pénz. Hogy mind az 5 jól őrzött, 3-as zár alatt tartott trezorjukban egyetlen egy darab igazi arany és ezüst, de csak írmagul sincsen.